Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek így 9 óra után. Folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Szerda reggel van, augusztus 21, 9 óra 11 perc, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, aki 9 óra után úgy tűnik konzekvensen a jó napot.
Mert itt már ne reggelezgessünk. Tessék felkelni és csinálni a napot. Úgyhogy igen. Ez már nem olyan jó reggelt időszak. Én hát, mindig dilemmázok, hogy még belefér, vagy nem, de...
Nyári szünetbe, hogyha...
Se.
Hogyha a gyerekek hagynak aludni, akkor azért van akinek. Ez még a reggel, még az, hogy
közülünk,
hogy itt vagy a kedves hallgatók velünk.
Így van. 0636 980 980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Azt írja egy kedves hallgató, hogy ez olyan aranyköpés, amit nem igazán tud bárki idézni. Hát... Igen, csak egy Google alapító. Még a Larry Page idézhette volna esetleg, aki a Szergei Brinnek a
spanyol. Vagy hát ért akár végül a Google ügyvédje is a képet tárgyalni jár az antitrust viták
az is.
Kapcsán. Igen, jó, teljesen jogos.
Azt mondja, sziasztok, Bandinak tényleg felismerhetően eklektikus zenei ízlése van, ami nem mindenkinek jön be. Gábornak meg Three is the Magic Number.
Nem az tudom, miért velem kötik tudom. Össze, viszont a Free
hát azért, hát azért ne haragudj, te toltad be.
Annak idején...
Igen, nagy számban. Heavy rotation, nem mondanám.
Az túlzás. Hát. Semmi, de semmi nincsen heavy rotationben.
Már.
Ügyelek arra, hogy túl gyakran semmi ne legyen. Legalábbis a... És a Camo Freeze Magic Number az újakat viszont Ede... hozzám stikkában már, vagy 2-3-at. Az eredetit annak idején én követtem el, és a hallgatók kezdtek el vele szivatni, tegyük hozzá, de ami az elmúlt időszakban történt, a legújabb trollkodások, ahhoz már semmi közöm, attól én mereven elzárkozok.
Na hát most megkapta az eklektikus művész úr, hogyha a kántor van borzalmas a zene, inkább nem hallgatjuk.
Na, szegény Edét, ekézzétek már itt, végre el meg tudok menni pihenni,
igen.
Úgyhogy... úgyhogy kiváló zenék van.
És most is azon tűnődik, hogy már milyen jó zenéket hozunk nektek.
Biztos, hogy hoz egy csomót.
Egy másik nyárslágerét.
Mindig egy zsáknyival érkezik.
Igen.
A nyárslágerével búcsúzott múlt héten, de szerintem lesz még egy ősz slágere is hamarosan.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Hogy az Gábor bearangozta a hírek előtt, alapvetően az agglomerációval, és inkább a nyugati oldalával fogunk foglalkozni, ott elég jól pörög a piac, de hogy mennyire, és hogy ez az árakban hogyan jelenik meg, azt Benedik Károllyal, a Duna House PR és marketing vezetőjével nézzük át. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, meg mondtam, hogy jó napot most már, akkor inkább.
Ja, igen, így van.
Szuper. A Gárdony az még agglomeráció? Meg a Velencei tó? Vagy most tényleg összenőtt? Vagy már ahogy
és akkor definiáljuk is az agglomerációt, hogy mitől agglomeráció az agglomeráció.
Agglomeráció, igen, ez nagyon fontos kérdés. Ugye a fővárosi agglomerációt szoktuk ilyen etalonként tekinteni, de minden nagyvárosnak van agglomerációja. Azok a jellemzően kis települések, amelyek ből még beutazva munkavállalók és mindenki tud egy kicsit nyugodtabb környezetben élni, és mégis nagyvárosban vagy városokban dolgozni. Budapest agglomerációja már óriási, világvárosokhoz hasonlóan azért szinte egy órányira tehető az a kör, ami autóval még megtehető és agglomerációnak tekinthető kollégáim szerint is. Körülbelül itt van ez a 45 perc, egy óra az a lélektani határ, amit szeretnénk még utazással tölteni, és ez, amit hajlandóak vagyunk az otthonunk és a munkáink között megtenni. És ebben bőven beletartozik a Velencei tó.
Meg, akkor ez, nem
egy irányba.
Ez nem feltétlenül kilométer kérdése, hanem utazási lehetőség és utazási időtartam. Tehát, hogyha valahogy nagyon ilyen zerge, kanyaros távolságra van, rossz minőségű úton kell ezt az egy órát megtenni, de csak 20 kilométerre van fővárostól, ott az a határ, miközben mondjuk autópályán, akár a Velencei tó, vagy még Buramcsán, még Székesvérvár külső is beletartozhat, mert hogy be lehet jutni jól vonattal, meg autópályával.
Nagyon, nagyon jól látod, és pontosan még egyesek, extrém esetben a Balatonnak itt a legfővárosabb felé eső csücskét is, és annak tekintik. Én azért azt gondolom, hogy azért az már egy pici túlzás, és onnan már kevesebben járnak be napi szinten dolgozni, de például aki megteheti, hogy csak heti egy-két napot jár be az irodába, annak még ez is elképzelhető, de a Velencei tónál egyértelműen érezhető, hogy szinte egy nyaralópiacról beszélünk, vagy egy hivatalosan nyaraló piacról beszélünk, és mégis nagyon sokan keresik otthonteremtési céllal az ingatlanokat, és így vásárolnak. Fele-fele arányban jelentkezik ez már, tehát nagyon sokan otthonként tekintenek a Velencei tó környékére.
Egy kis kitérő, hagyta csak erre az utazási időről jutott eszembe, hogy az országbérletek bevezetése az, hogy nagyon lecsökkent a gyakori utazások költsége ezáltal, ez érezhető valahol az ingatlan piacon? Tehát, hogy fölértékelt az, hogy mondjuk olyan vasútvonalak mellett, ahol gyorsak és megbízhatók a vonalak, mert egy-kettő ilyen is van, hogy akkor mondjuk kijebb költözni hajlandóak az emberek? Éreztek bármiféle hatást ezzel kapcsolatosan?
Ugye nagyon összetett a hatása ezeknek a dolgoknak. Általánosságban elmondható talán, hogy a kötött pályás közlekedéssel ellátott települések mindig népszerűbbek voltak, és ott mindig hajlandóak voltunk kicsit többet utazni. Ennek a költségeit nézve szoktunk mi számogatni, hogy akár benzinköltség, akár utazási költségben ez mennyi többlettel jár. Nem látjuk most, hogy még egy országbérlet, amit ennek kedvezményesé tette az utazást, mennyire tette népszerűbbé esetleg a külső településeket, de bizonyára van hatással, és hogyha valaki kiköltözik és mérlegeli a szempontokat, az anyagi szempontokat, akkor ez egy fontos tényező lehet. De azért mindig itt a mérlegnek a másik oldalát is meg kell nézni, mert nagyon sokan jöttek már rá, hogyha kiköltöztek, hogy akkor nem elég egy autó például egy családnak, hogyha a gyerekek külön órára járnak, stb., akkor azért általában két autó szükséges. Tehát, hogy azért vannak pluszköltségei is ennek az életformának, de azért mostanában azt látjuk, hogy inkább egy egyensúlyi helyzet. Ugye hozzá vagyunk szokva, hogy mindig vagy egy kiköltözési hullám van Budapestről, vagy egy visszaköltözési hullám van Budapestre. Általában egy 5-6 évente szokott változni. Most azért elmúlt mozgalmas időszakon vagyunk túl, egy ilyen covidos kiköltözési hullám után, egy rezsiválság, energiaválságos, inkább meggondolom és visszaköltözök szituáció után, most talán egy egyensúlyban van a piac, aki megtalálta kint a lehetőségét, az kint lakik, még néhányan hajlandóak kiköltözni is, de nem is menekülnek vissza a városba. Én azt gondolom, ingatlan piaci szempontból ez egy ideális helyzet. Tehát,
hogy kiegyenlített. Jó, ez lett volna a következő kérdés, hogy éppen hol tart a ki, illetve beköltözés egyenlege, mi most az irány. De egyébként, hogyha az agglomeráción, ez az egész agglomerációra értendő, de vannak-e olyan pontok, olyan irányok, ahol mondjuk ez mondjuk fölborult, és most is inkább a ki, vagy a visszaköltözés jellemző?
Hogyha a népszerűbb agglomerációs településeket, területeket nézzük, akkor az mindig, ahol kicsit kedvezőbb árakon lehet találni, akár új építésű, akár használt lakásokat, házakat, azok a népszerűbbek, inkább ez a déli-délkeleti szektor. Viszont abszolút, ami a prímet viszi árban és presztízsben is, úgymond az a nyugati, észak-nyugati budai agglomerációs környék elsősorban. Ugye itt a Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, ez a nyugati szektor. Ez is a legdrágább jelen pillanatban, és hogyha az ingatlanra fordított összegeket nézzük, akkor még az észak-nyugati szektor, ami egyértelműen viszi a prímet. Ugye itt is azért olyan települések vannak, Dunabogdány, Nagykovácsi, Solymár, Üröm, ahol azért tényleg nagyon szép és nagyon drága otthonokat lehet találni.
Na jó, akkor ha maradunk a nyugati agglomerációban, hogy hogyan működnek az árak? Tehát, hogy nagyjából ahogy megyünk kijebb, minden településen egyre alacsonyabbak az árak, amiben nyilván bekavar, gondolom, hogy az autópálya közelsége, meg a Budapest-Fehérvár vasútnak a közelsége, ami egy elég jó közlekedési kapcsolat. De ez hogy néz ki? Illetve itt most merre mozdultak az árak, mert a piac felpesdült, azt is mértétek, hogy több a tranzakció, de az árak olyan alakulnak.
Igen, ugye itt az országos trendeket, hogyha nézzük, ugye mindenhol aktívabb lett az ingatlanpiac. Az agglomerációban talán ez fokozottan igaz, ott kb. 70%-kal több adásvétel volt az első fél évben a tavalyihoz képest, és még a tavaly előttinél is néhány százalékkal magasabb volt, tehát tényleg aktív volt a piac, és az árakra is hatott természetesen. Hogyha a teljes agglomerációt nézzük, akkor egy plusz 6%-os áremelkedéssel találkozhatunk, ez nagyjából az országos átlagnak megfelelő, de azért volt olyan hely vagy település, ahol akár már két személyi volt a növekedés. Éves szinten vártunk el egy két személyi növekedést évelején, és hát az első fél évben valahol ez bekövetkezett. De hogyha konkrétan a kérdésedre válaszolva, a nyugati szektorban ilyen 740 ezer forintos négyzetméter ár körül tart most a piac, ami átlagosan egy 80 millió forintos lakásértéket jelent, ami hát inkább azért sorházi kerház, családi ház méretű már. Ezért is drágább az agglomeráció, hogyha az ingatlan értéket nézzük, hiszen itt általában nagyobb alapterületű házakat, ingatlanokat vásárolnak a vevők. Míg az északnyugati szektor, ott egy picit kedvezőbb, ott csak ilyen 680 ezer forintos négyzetméter árral találkozhatunk átlagosan, viszont ott jóval magasabb, ott 98 millió forint az átlagos ingatlanra fordított érték, mert ott már kb. 140 négyzetmétert kapunk ezért az összegért, tehát hogy ott jóval nagyobb családi házakat vásárolnak. De általában azért elmondhatom még, hogyha a fővároshoz hasonlítjuk, ahol azért így emlékeztetül nagyjából már ilyen 1 millió forinthoz közelít az átlagos négyzetméter ár, főleg a téglaépítésű lakások esetében, azért még az agglomerációban ennél jóval kedvezőbben tudunk vásárolni.
Azt hadd kérdezem meg csak egy módszertani kérdést, hogy ez a béreknél is mindig felbukkan, hogy ez az átlag ár, ez jó-e? Mert hogy egy-két magas árazott ingatlan elhúzhatja az átlag árat ugye fölfelé, hogy ilyen mediánt érdemes-e ilyenkor számolni, vagy ez a bevett gyakorlat és marad az átlag ár?
Nem nagyon szoktuk azért nézni az adatbázis, és kézzel tisztítani azokat a kiugró értékeket, ami nagyon-nagyon elmutatja az értéket. De ugye itt még ráadásul jóval nehezebb, hogy például egy agglomerációs településgyűrűt, hogyha meghatározunk, vannak kedvező áru, nagyon olcsó települések, és egy nagyon-nagyon magas áru top lokációk, tehát még ezekben is óriási különbség van, amikor átlagáról beszélünk. Lehet, hogy Nagykovácsiban, Ürömön és Solymáron nem találunk ilyen négyzetméter áron és ilyen ingatlan értéken élhető lakást, és akkor hiába mondtam én ezt a rádióban, hogy ennyi az átlagár, mi máshol meg ennek a töredékért tudunk vásárolni. Ezért figyelni kell egy viszonyítási alap, én azt gondolom, ami jól mutatja például az emelkedés, csökkenés, de igen, azért ezeket helyén kell kezelni, ezeket az értékeket.
Világos.
Hogyha haladunk a stráda mentén, vagy akár ugyanaz végül is a fehérvári vasútvonal mentén, akkor nagyjából szép lassan csökkennek az árak, amíg el nem érjük a velencei tavat? Tehát mit tudom én, Érd, Tárnok, Martonvásár, Kápolnásnyék, Velence egy kicsit lefelé megy, hogy aztán a tónál megint emelkedjenek az árak, vagy itt hogyan néznek ki az átlagos árak?
Ezt nagyjából jól látod, hiszen azért, amint a fővárostól távolodunk, egyre kedvezőbb árakra találkozhatunk, kivéve a Velencei tó, ahol ugyanaz meg megugrik, és van egy vízparti plusz, ami az árakon emel, és tényleg egy igazi jó lokáció, és ott pedig a javarészt a vasútvonal melletti, vagy az autópálya melletti települések, ahol amik igen keresettek és igen népszerűek, ott pedig egyre emelkedő árakkal találkozhatunk. Aztán talán megint van egy váltás, hogyha tovább megyünk, akkor egy picit, ahogy a Balatonhoz közelítünk, talán egy picit csökkennek az árak, de utána a Fehérvár, Balaton, akkor megint elkezdenek nőni. Nagyon érdekes, én nem mondom az ingatlan árak mozgása, de azért elmondhatjuk, hogy a Velencei tónak a vasút melletti része, ott az 20-25 perce van fővárostól a kötött pályás közlekedéssel, néha esetleg autóval is, hogyha éjszaka jövünk, vagy kora hajnalban, de azért ezek nagyon-nagyon keresett lokációk.
És akkor ez a tendencia várhatóan szerinted fönnmaradhat? Tehát ez a különbség megmarad, vagy nőhet is? Tehát továbbra is erre van igény? Vagy pedig az, hogy most igazából alapvetően nincs túl jó helyzetben a gazdaság, és az emberek inkább megtakarítanak, felhalmoznak, ez látszik a makroadatokból, és a fogyasztás sem tud élénkülni, mert az inflációs válságban felélt tartalékoknak az újraképzése zajlik, ez akkor inkább az olcsóbb helyek felé irányítja a vásárlókat, és akkor esetleg mondjuk zárulhat is az olló a drágább lokációk, illetve az olcsóbb települések között.
Hogyha gazdasági szempontból közelítjük, akkor részben igen, hiszen azért most picit más időszakot élünk, de még nagyon jelentősek az otthonteremtési támogatások, amik inkább azért a plusz felé hajtják az embereket, hogy többet tudnak egy picit költeni otthonvásárlásra. Az agglomerációs környékeknél viszont vannak még más szempontok, amik befolyásolják egyrészt az áraknak, egyrészt másrészt a forgalomnak a mennyiségét, minőségét. Az adott településeknek a városképe, megtelt, nem telt meg, van-e víz, nincs víz, ugye nagyon sok hírt olvashatunk ezekről, hogy hol nem engednek építkezni, hol engednek építkezni, és pont ez a másik szempont, hogy az újépítésű ingatlanok ezekben a térségekben jelentős befolyásoló tényezővel vannak, amúgy mind az árakra, mind a forgalomra, ahol tudnak új városrészek, településrészek felépülni és vonzóvá tenni a kiköltözést, ott nagyon népszerűek lesznek azok a területek, és az árakat is fölfelé húzzák, hiszen az újépítési ingatlanok jellemzően drágábbak, és akkor akár még növekedhet is az áróló. Viszont, hogyha nincsen ilyen, akkor ezért egybe simulnak az árak, és közelítenek az olcsóbb települések is a drágábbakhoz, és azok meg nem emelkednek olyan mértékben. Ez várható a következő időszakban is, de azért azt gondoljuk, hogy a második fél évben teljes országot nézve még szintén aktív marad az ingatlanpiac. Ugye most júliusban a év egyik legerősebb hónapját zártuk az ingatlanpiacon, még számunkra is egy picit megdöbbentő módon.
Uh-huh. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen, hogy folytatjuk, ahogy a folyamatok haladnak az időben, majd rendre visszatérünk és megbeszéljük az agglomerációs ingatlanpiac helyzetét. Köszönjük még egyszer, szép napot! Szia.
Én köszönöm nektek is, sziasztok!
Benedik Károllyal, a Duna House PR és marketing vezetőjével beszélgettünk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na nézzük akkor, mi történik így, nem is tudom, hány nap után, ugye pénteken volt az utolsó kereskedés a budapesti értéktőzsdén, megnézzük.
Kettő maradt csak ki, nem vészes.
Hát jó, az idő eltelt, Szemán Péter elemző segít majd nekünk megfejteni, hogy most mi újság a börzén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hogyan nyitottunk, mi a helyzet, milyen a hangulat itt nálunk és Európa szerte?
Nagyon kedvező nyitás látható jelenleg a BPM. És Európában is pozitív a hangulat, itt a DAX 0,15%-os pluszban van éppen, viszont a BUX jelenleg 0,62%-os emelkedéssel nyitott a mai reggelt, és mind a négy vezető részvényünk pluszban van. Az OTP-ben van a legnagyobb forgalom, 1,2 milliárd forint, húzza leginkább a piacot most. Jelenleg 18.250 forintonál, az 1,50 forintos emelkedést jelent, de a MOL is emelkedik 0,81%-kal, ez 2744 forintot jelent. A Richter több mint 1%-a van feljebb, 1,35%-kal, 10.490 forintonál, és a Telekom egy 0,19%-os emelkedéssel 1056 forinton van most.
A forgalom mit mutat? Ez ilyen augusztusi?
Hát itt a hosszú hétvége után az átlagos hoz képest picit magasabb forgalomról lehet mondani, mindjárt másfél milliárd forintnál.
Na, hát ez egész jó hangzik, igen.
De nagy része az OTP, ahogy említetted, ezek szerint.
Igen, az OTP-ben van 1,2 milliárd forint, tehát ebben van igazából nagy forgalom, a többi papírban 100 millió forint alatti forgalom van csak.
Ha az állami, vagy most már nem állami, de még nyomda, most hogy van?
Nyomda, nagyon nehéz kimondani, a zavaró a neve, ez az A-eny nyomda.
A-eny biztonsági nyomda, nem?
A-eny biztonsági nyomda, talán igen.
Csak nehezen tudunk, megszoktuk az államit. Na, szóval a nyomdában volt egy kis fölhúzás, mert nagyon jó eredményre várt a piac, utána az eredményre kicsit beadták, de ezzel együtt az idei évben talán legjobban teljesítő
magyar... a kitörési pontját, és most azt...
Hogy nagyon szakszerűek legyünk, igen. Szóval mit látsz az állam? Az A-eny nyomdánál.
A legutóbb néztem az állami nyomdát, nem volt most változás, ugye igen, a kezdődő eredmény hatására a pénteken emelkedni tudott, de most nem látszik benne nagy forgalom.
Megállt a csúcs közelében ezek szerint.
Igen.
Oké, okay. Van-e még valami esetleg a második vonalban, vagy pedig a blue chipekre koncentrálódik minden figyelem?
Igazából alacsony a forgalom itt a kisebb papírok szintjén, itt az Opusban, Weberesben van, de csak néhány millió forintos forgalom.
Jó, akkor nézzük a forintot.
A bivaly erőset, ahogy olvastuk reggel egy-két online újság figyelemfelkeltő cikkét.
Címét, amiről szólt, hogy 20 fillért sikerült kb. Elmozdulnia. Hol tart a 390-400 közötti, most már mondhatjuk, hogy jól megszokott sávban.
Igen, mostanában ez a 393 és a 395-ös szint között ugrál a forint az elmúlt, most a héten, és most kismértékben gyengült. Jelenleg egy euróért most 393,63 forintot kérnek, $1 353,97 forintot.
Okay. Jó, meglátjuk. Mindenki péntekre koncentrál, azt mondják, hogy Jackson Hole lesz izgalmas, ahol majd Jerome Powell-től várják az iránymutatást, hogy...
Minden augusztus végén ebben reménykedünk, aztán
nem, sosem mond
semmit, de legalább lehet erről beszélni.
De legalább a remény, előtte. Most ott van, hogy péntek, legalább van egy ilyen répa előttünk, mint a szamárnak, és akkor ez tartja bennünk a reményt. Oké, köszönjük szépen a beszámolódat, Péter, jó munkát, szép napot!
Köszönöm szépen, ja. Sziasztok!
Szemán Péter elemzővel néztük meg a nyűjtség a tőzsdéken.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Hát érdekes dolgokról lesz szó, csak egy pár gondolat. Repair Café, közösségi szerelde. Azt hiszem, ez mind magyarázatra szorul, hogy hogyan is működik. Bár érezzük belőle, ugye, hogy valami jóság, és valami olyasmi, valami ilyen értékmegőrző dolog. De mindjárt kifejtjük bővebben, miről van szó. Gégényi Noémi lesz a segítségünkre, a Parafit Sportegyesület alapítója, vezetője, és a Repair Café vezetője is egyben. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Hát legutóbb az Éptestben rovatban, mint a Parafit Sportegyesület vezetőjével és alapítójával beszélgettünk, most látszólag különálló téma, de azért nyilván van összefüggés. Na szóval, mi is ez a közösségi javítás? A
közösségi szerel, de maradjunk ennél, ja, mert ez nekem nagyon tetszik. Nagyon
neked
tetszik.
A szerelde tetszik, igen, jó, igen. Akkor maradunk a szereldénél. Igen, a Repair Caféban.
Tehát ugye Repair Café az az alapító gondolat vagy cég, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, ami egy Hollandiából induló modellprogram, és ezt mi magyarítottuk le közösségi szereldére, tehát hogy használjuk most mind a két nevet, és röviden összefoglalva a lényege az, hogyha elromlik valamit, meg kell javítani, föl kell varni egy függönyt, stb. Stb., akkor nálunk vannak szakemberek, más-más napokon különböző szakember, elhozod ezt a dolgot, és a szakemberrel közösen megjavítjátok.
Közösen, tehát nem ő, ugye? Tehát ez a lényeg, hogy együtt.
Igen, tehát hogy nem egy klasszikus szerviz vagyunk, hanem együtt javítunk, szerelünk.
Honnan jönnek a szakik? Mert hát azért... Ezt most nem tudom, hogy ilyen közösségi munkába végzik, vagy fizetni kell őket nektek, ez hogy működik?
Vannak önkénteseink is, tehát hogy van olyan, aki ragaszkodott hozzá, hogy kifejezetten önkéntesként szeretne nálunk közreműködni, és vannak, akiket pedig megbízási díjjal foglalkoztatunk, vagy vállalkozói szerződéssel, tehát nem elvárás, hogy ide valaki önkéntesként jöjjön egy héten több órába.
Uh-huh. És mik a legnépszerűbb szakmák, vagy mi az, ami a leginkább keresnek benneteket? A felhasználók, vagy a javítatók?
Elektronika. Aha. Szórakoztató és háztartási.
Elég gyorsan jött a választ, tehát akkor ekkora fölényben vannak ezek a cikkek. Aha.
Tehát viszi be a plazmát a hóna alatt? Delikvens vagy? Hogy képzeljük?
Olyan is volt már, és akkor vagy meg tudják együtt javítani, vagy nem, de mondjuk legutóbb, amikor behoztak egy ilyen hatalmasságosan nagy okos tévét, akkor annyira szétszették darabokra, hogy ezek a kis apró ledekig, amik benne voltak, hogy vajon hol nem megy tovább az áram, és bár megszerelni nem tudták, de diagnosztizálták, hogy mi lehet a baja, és akkor már így célirányosan lett elvíve szervizbe.
Uh-huh. Hát ez nagyon jó hangzik.
Igen, abszolút. Mekkora pörgés van ott, vagy mennyire ismerik a helyet, és mennyire használják?
Mikor is indult pontosan?
decemberben, tavaly év decemberében.
És akkor most
akkor
volt
a... indítottuk.
Aha, most volt a nyári szünet, ugye? És akkor volt egy kis bezárás, és ma nyitottatok újra, hogyha jól láttam az oldalatokat.
Igen, már két nyári szünetet is dobtunk, mert akkor pont a Parafittel voltunk táborozni, és a gyerekekkel, úgyhogy hát nem volt más, tehát akkor vettük ki a nyári szabadságot, és ma fogunk újra indítani. Hát gondolom, hogy ezért majd sokan fognak keresni, akik így hiányoltak minket, mert így szereléstől függetlenül is van egy bővülő törzs közösségünk, akik bejönnek, beszélgetnek, kávéznak nálunk, érdeklődnek, hogy mi történt. Szóval, hogy ilyen találkahelyként is használják az emberek, tehát hogy gondolom ma elő fognak kerülni sokan. Amúgy a szereléssel is azért úgy nem panaszkodunk, tehát hogy jönnek. Hogy mennyire ismernek, ja, bocsánat.
Nem, mondd csak.
Tehát, hogy mennyire ismernek minket, ez érdekes, mert hogy megjelentünk a Józsefvárosi újságban, ez nagyon sokat számított, mert látszik, hogy itt a kerületben az idősek azt olvassák, ők nem fognak online keresni semmit. Tehát, hogy különböző platformokról különböző emberek jönnek, tehát más és más. Aki például olvassa online, jönnek Budáról, de még az agglomerációból is.
Uh-huh. Mik a motivációk? Tehát elsősorban tényleg a nem pazarolunk, zöldítünk, ez a vonal, vagy pedig a közösségi rész, hogy együtt tudjuk ezt csinálni, vagy csak önmagában a közösség, hát, meg lehet-e határozni, nyilván egy együtt mindegyik.
Vagy esetleg a szűkösség, hogy valakinek nem futja újra, és akkor javítatja a valamiét, de igen, gondolom, ahogy Gábor mondja, hogy sok tényezős ez a dolog, és mindegyik szerepet játszott.
A kerületben a szűkösség jellemzi, mert ugye mi a 8. kerületben vagyunk, a 8. kerületnek egy ilyen nagyon frekventált részén, és itt azért főleg a szűkösség a jellemző, amiért bejönnek az emberek. Van egy olyan kör, akik a tanulás miatt jönnek be, tehát hogy őket érdekli, hogy itt hogy szerelnek, és akkor ők azért jönnek be, hogy tanuljanak a szakembereinktől. Tehát van egy ilyen kör is. Akkor vannak, akik azért jönnek, mert zöldek, és nem akarnak pazarolni, és fontosnak tartják, hogy megjavítsák, amit meg lehet. És akkor akik a közösség miatt jönnek, ők nem feltétlen a javítás miatt, hanem ők meg a társaságért.
Uh-huh. Hányan vagytok, de te hányan csináljátok ezt, illetve neked ez személyesen hogy oszlik meg a Parafitt, és e között egy életed van csak, meg szerintem sajnos a te élet, szerintem neked is csak 24 órából áll egy nap, igazából hogy tudod menedzselni ezeket így együtt?
Hát én is nagyon sajnálom, hogy csak 24 órából áll egy nap. És hát mondjuk nyáron a Parafittel így viszonylag szerencse volt, mert csak táborozni mentünk, és akkor ősztől kezdődnek a sportfoglalkozások, amiket majd ehhez hozzá kell igazítani, meg a hétvégig. Délelőttönként meg ugye home office van, tehát azért ennek van egy elég komoly adminisztratív és egyéb háttere, amit meg kell valakinek csinálnia. És szakemberek viszont vannak nálunk, hát pénteken, 4-en, akkor most lett egy fiatal ember, aki számítástechnikával foglalkozik, van, aki var, és vannak beugró asztalosaink és kerékpárosaink, tehát szerintem azért olyan 10 biztos, hogy ügyködnek nálunk felváltva, mikor kire van szükség, illetve emellé még folyamatosan érkeznek önkéntesek is.
Hogy mi a működésetek financiális alapja? Tehát ehhez kell ugye egy helység, kellenek, ahogy említetted, nem csak önkéntesek a szakik, kell kávé, hogyha azt főzni, árulni akarjátok. Tehát hogyan működik, vagy milyen költségvetéssel?
Ugye mindenféle hibáknál egy árlistát sem lehet egy általános árlistát alkalmazni. Igen, szóval ezt hogy oldjátok meg?
Hát nálunk ugye a szerelés alapvetően ingyenes, ezt átvettük a modellprogramból. Ha be kell szerezni hozzá valamilyen alkatrészt, akkor az mindig a a kuncsapnak a feladata, de mi segítünk abba, hogy hol találja ezt, honnan tudja megrendelni, honnan tudja elhozni, tehát a megkeresésbe segítünk, de azt mindenki maga szerzi be. A kávézó része, a kantin, ahogy mi hívjuk, a kantin szintén ingyenes, és de ide szoktak hozni boldogan azért valami rágcsálni valót, egy kis kávét, egy kis teját a hozzánk látogatók. Hát a finanszírozás, igen, a helyet kedvezményesen béreljük a Józsefvárosi Önkormányzattól, mert nekik van egy programjuk, aminek keretében a civil szervezetek, ha valami olyan tevékenységet folytatnak, ami hasznosul a kerületi lakosok számára is, akkor kedvezményesen vehetnek bérbe helységet. Tehát, hogy mi ehhez így, így jutottunk. Hát, ami nagyon sok, az az a rezsi, és egyébként pedig a közösségi költségvetés, most már részvételi költségvetés, annak a pályázatát nyertük el, és abból finanszírozzuk most 3 évig, elég szűkösen, de azt kifejezetten erre kaptuk, hogy 3 évig működtetjük a helyet, és most eközben kell nekünk kitalálni, hogy hogyan lesz fenntartható a harmadik évet ez után.
Ez a fővárosi, vagy a közösség?
Kerületi.
Vagy kerületi szintű?
Mert aztán, fővárosi.
Ez a fővárosi, és akkor azon ott a szavazás is volt, és azon a legjobb lehetett.
Igen, mire... igen, azon bejutottunk a legjobb, mert mi voltunk az ötletgazdánk is, és akkor utána kiírtak erre egy közbeszerzési pályázatot, ott mi megpályáztuk, és akkor mi azt is elnyertük. Tehát, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a saját ötletünket mi valósíthattuk meg.
Aha, oké. És szuper.
És amúgy kívülről támogathatók vagytok? Tehát például, hogyha nem tudom, cégek, magánszemélyek mellé állnának a programnak, ők adományozhatnak?
Igen, és én azt gondolom, hogy cégeknek a CSR-jába ez a tevékenység, amit mi itt végzünk, meg még egyéb tevékenységek, ez nagyon jól belefér, illetve nagyon jól kitűzhető a zászlóra, hogy ők egy ilyen helyet támogatnak. Tehát, hogy például mi kapcsolatban vagyunk a Marriott Hotellel. Az révén, hogy a Good Impact-en részt vettünk 2 évvel ezelőtt, ők összehozzák a non-profitokat a for-profitokkal, és ott ismerkedtünk meg a Marriott Hotellel. És akkor náluk, ha van valami csapatépítő tréning, vagy valamilyen CSR program, akkor ők rendszeresen szoktak minket választani, mert úgy szeretik, amit csinálunk.
Uh-huh. Ez egy jó példa.
Abszolút, igen.
Hogy nem is gondolnánk, hogy mi közel lehet egymásnak két ilyen jellegű for profit, illetve non-profit vállalkozásnak úgymond, és mégis meg lehet találni ezeket a kapcsolatokat, és kiválóan működik. Oké.
Na hát akkor sok ilyet.
Nagyon szépen köszönjük, és sok sikert hozzá, és
be fogunk működést, számolni. Így van.
Szerintem mondjuk az első év után újra, hogy akkor hol tartatok, és igazából, hogy telt az első, mindenképpen keresni fogunk még. Addig meg remélem, hogy sokaknak fel tudtuk hívni a figyelmet rátok.
Rendben, de addig bármikor személyesen is meglátogathattok minket, informálisan.
Abszolút, nagyon kíváncsiak vagyunk erre a konstrukcióra, szerveződésre, úgyhogy biztos sor kerítünk rá. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Rendben, én is köszönöm.
Sziasztok. Gégény Noémivel beszélgettünk, a Parafit Sport Egyesület alapítójával, vezetőjével és a Ripper Café vezetőjével.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
Okay? Jött egy javaslat, ennyi volt. Igen, még azt elmondjuk, hogy itt kínlottunk az ONY biztonsági nyomda nevével. Egy hallgató azt írja, az állami nyomdát csak angolul, az ONY-t, mint any.
Hanglisról
beszélünk. Enni nyomda.
Enni nyomda. Igen.
Nagyon jó. Köszi.
Holnap ugyanitt veletek.
Így van. Fél héttől, előtte 6-tól ismétlés. Hát addig meg maradjatok itt a Rádió Cafén, hallgassátok a jó zenéket, műsorokat, és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek. Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.